a prezentáció.
Tehát az MTMT2 szoftververziójának a fejlesztéséről fogunk beszélni, engem Kovács Lászlónak hívnak, mint elhangzott. Ezt a munkát nem Makó kártyajátékon nyertük el, és minden ellentétes híresztelés ellenére nem a Nobel-díjjal ekvivalens a munka. Az MTMT-t mindenki használja, aki felsőoktatásban, kutatási szférában, és élvezi, gondolom, a használatát. Úgyhogy amikor elkezdtük a tervezést, akkor arra gondoltunk, hogy ezt az élvezetet csak úgy tudjuk fokozni, hogyha egyszerűsítjük a rendszert. Ez egy hiú ábrándá vált a menet közben. Ennek egy oka van, egyrészt a valóság az elég bonyolult, és a MTMT rendszer megpróbálja a 20. század óta community-orientált módon működő tudomány különféle közösségeit egységesen kiszolgálni, amelyek ellentétes és egymással inkompatibilis követelményeket támasztanak a rendszerrel szemben. Másodszorban az MTMT egy központi adatszolgáltató rendszer is, különféle főhatóságok és egyéb irányokban szolgáltat adatot, és hát ismerjük Magyarországon a intézmények közötti kölcsönös megértés és bizalom légkörét, így gyakorlatilag mindenkit külön-külön kell kiszolgálni az egymással megint csak inkompatibilis módon. Ezek az aspektusok miatt az egyszerűsítés hát finoman szólva nem vált valóra, bár azért megpróbáltuk az új rendszerben a generikus rekordkezelés elvét betartani. Az azt jelenti, hogy minden rekordot egységesen kezelünk, egységesen jelenítünk meg, ugyanazok a műveletek érvényesek rájuk, vagy legalábbis erre törekszünk. Működési modellt módosítottuk, az MTMT korábbi működési módjához képest, ahol ugye a szerzők feladata volt jó részben a rekordok felvitele, ezt szeretnénk megszüntetni. Egyrészt nem is értjük azt, hogy amikor ezt a döntést valakik meghozták, akkor a könyvtáros szakma miért nem hördült föl egy hangúan, hogy mit képzelünk arra, hogy tanulatlan embereket engedünk egy ilyen rendszer közelébe, már tanulatlan kutatókat, akik a professzionális rekordkezeléshez finoman szólva nem értenek, és miért veszik el a könyvtárosok munkáját, a 2000 éve cizellált munkát. Mindenesetre ma az MTMT 2 rendszerben az irányzat az, hogy a meglévő, világban már meglévő, különféle helyeken tárolt, Web of Science, Scopus, Google Scholarban tárolt rekordokat megpróbáljuk begyűjteni, és profikra bízzuk a rekordkezelést, ezek a profikat adminisztrátoroknak hívjuk, és a szerzők tevékenységét lényegében az ellenőrzésre, illetve hát az olyan tudományágban, ahol nincsenek ilyen gyűjtemények, mint a Web of Science, társadalomtudományokban, ott még megmarad a szerzői adatbevitel, mint alap. Az MTMT architektúrája, egy jánuszarcú architektúra, két user interfészsel bír, van egy szerkesztői felület, amely az adminisztrátorokat szolgálja ki, ez a profi felület, és van egy nyilvános portál jellegű felület, amely mindenkinek szól. Én személy szerint a GUI alaptervezésre voltam felelős. Az alapciklusa a tevékenységnek az, hogy előveszünk egy rekordtípust, keressük ezeket a rekordokat a rendszerben, találatot is, tehát megjelenítjük, a találatlistán kiválasztjuk azokat a rekordokat, amivel akarunk dolgozni, és elvégezzük a műveletet. Ezt a ciklust végzik az adminisztrátorok napon 8 órában, remélhetőleg nagy élvezettel. A tervezés során egy egyablakos GUI terveztünk, amely egy kétszintű figyelem vezérléssel bír. Ha megnézzük az új interfészt, akkor a legfelső sávban a fejlécben olyan awareness információkat helyezünk el a perifériás, a felhasználók perifériás látására, amelyek hát a rendszer státuszát, a különféle egyéb ilyen awareness információkat tartalmaznak, és alatta van a lényeg, nevezetesen az, hogy mely rekordokon, milyen műveleteket végzünk, és hogyha ezt így ábrázoljuk egy ilyen figyelemvezérlés tekintetében, akkor látjuk, hogy, hogy a figyelem a balról jobbra irányulva lényegében magasabb abszorpció szinten lefedi a teljes működést, és van egy alacsonyabb abszorpció szintű működés, amely a keresésenként keresztül, a hitlista megjelenítésén keresztül vezet a művelet elvégzéséhez. Legalább még van egy másik irányú művelet, amelyik a valamilyen módon hosszabb távon szükséges adatok eltárolását szolgálja. Ennyi az interfész. Ennyit kell csak megtanulni az illető használónak, és ugyanaz az interfész jár a felhasználóknak is, mint az adminisztrátoroknak is. Ez korábban nem így volt, és egy csomó problémát jelentett. A valós interfész persze egy kicsit bonyolultabb, mint a séma. Erről majd úgyis az András beszél, így néz ki, vagy valamilyen hasonló módon fog kinézni remélhetőleg a működés során. Amiről kell beszélni az az, hogy az MTNT csak egy kis szeletét tárolja a magyar tudományos termésnek, nevezetesen a publikációkról szóló metaadatok rekordjai tárolja, és nyilvánvalóan a tudományos tevékenység az sokkal szélesebb. Egy csomó egyéb eredménytermék keletkezik, amit nem mér, vagy nem tárol, nem regisztrál ez a rendszer. A jövőben nyilvánvalóan szükség lesz ennek a tágítására, és nem csupán mérést céljából, hanem sokkal inkább olyan új szolgáltatások kialakítása céljából, amely az egyéni kutatókat, az intézményeket a társadalom felé valamiféle hasznos és használható szolgáltatást hoz létre. És itt átadnám a szót az Andrásnak, aki a műszaki részleteket beszélni, mert remélem viszont mikroportot megkapott.
Így elég, vagy tegyem följebb egy kicsit a mikrofont. Jó. Itt az architektúrát villantom be az MTMT2 rendszernek. Itt a zöld azok felhasználni felületek, vagy külső rendszerek, az alsóbb részek, tehát a szürke részek azok a maguk a szoftverek, amiket fejlesztettünk vagy integráltunk, és a sárga rész az API, amire fogok fókuszálni most az előadásban. És akkor így az egyes részeket szeretném bemutatni. Hát egy kicsit ilyen hol tartunk ma jellegű, az egy stílusos sem mondhatnám az előadás, hogy hogyan tud beépülni, hogyan tud kommunikálni a rendszer a magyar tudományos élettel, mert azt gondoljuk, hogy egy ilyen API, hogyha tehát egy ilyen nyílt API megvalósításával sokkal többféle, esetleg gazdagabb kapcsolódási lehetőség lesz. De térjünk vissza magára a középpontra, a szerverre. Hát ez most a szerver főbb részei az API, amiről még külön lesz szó. A középső részt backendnek fogom hívni, hát most hívhatnám hátsó fertájnak, vagy szolgált, de inkább ezt mellőzném. Tehát ez az, ami az üzleti logikát úgymond tartalmazza. És az adatbázis, ami egy hagyományos SQL adatbázis kezelő, nevezetesen a PostgreSQL. A fejlesztés során próbáltunk lavírozni, vagy egyensúlyt teremteni a korszerűség és az időtálló, vagy kipróbált technikák választása között. Tehát nem alkalmaztunk valamilyen nagyon frissen megjelent, de viszont ígéretesnek tűnő technikát, de azért nem igyekeztünk viszonylag korszerű dolgokat választani. Így a backend résznél Java alapon Spring keretrendszert, Hibernate Object Relational Mappinget alkalmaztunk. Most maga az MTMT az Ugye azt gondolja az ember, hogy ez egy egyszerű dolog. Hát nekünk 160 objektum típussal sikerült az adatmodellt leírni, úgyhogy messze nem egyszerű. Mondhatnám is, hogy ez egy kaland, egy dzsungeltúra volt nekünk a tudomány világában. Megismerkedtünk a 3000 szerzős cikkekkel, megismerkedtünk a különféle érdekességekkel, hogy a kínai könyveknek nem kapnak ISBN, de azért azok könyvek, míg máshol viszont a könyveknek kötelező, hogy ISBN-je legyen. Tehát itt el lehet mondani ezen a területen, hogy ez az a terület, ahol mindennek van kivétele, sőt még a kivételeknek is. Vagy például hogy a folyóiratok azonosítására szolgál az ISSN azonosító, amely szabványosan 8 darab számjegy, esetleg az X kivétel, amikor C betű is van benne. Ezek a szépségek alapján készítettünk egy adatmodellt, amely nagyjából megegyezik a korábbi rendszerhez, nyilván az sok éven keresztül finomodott, azért egy-két dolgot kellett változtatni. Ezeket egy kicsit megpróbálom bevillantani. Az első, azt hiszem ezen nincs lézer, ugye? Jó, de melyik gombbal kell? Okay. Nincs ezen, nincs piros gomb, elárulom. De visszamegyek ki. Nézet. Jó. Tehát a felső sávról beszélek, eddig a közlemény és az idéző az két külön adattípus volt, most attól függetlenül, tehát ezt úgy hívjuk, hogy forrásközlemény és idézőközlemény. Köszönöm. A forrásközleményre hivatkozik az idézőközlemény. Most ez mind a két esetben azonos adattípus lett, nem különböző, mint az MTMT1-ben megszokhattuk, és van egy külön egy idézés leíró rekord, amely megmondja, hogy az idézés melyik oldalon, milyen szövegkörnyezetben, stb. Történik. Hát ezt majd szokni kell az új használatnál. A másik az, hogy a közleménynek vannak szerzői, igen, nem, de a szerző az dönthet szabadon arról, hogy milyen nevet használ. Ezt nevezzük mi szerzőségnek, jobb hiány. Tehát a közleménynek a szerzői beírják, a szerzői nevei bekerülnek ebbe a szerzőség objektumba, tehát jelenes, mondjuk egy példát, beírjuk ide. Ide be tudja írni a szerző, hogy P. Howard, és azt hozzá lehet kapcsolni a Rejtő Jenő nevű regisztrált szerzőhöz, és utána egy vagy több intézmény igényelheti, hogy ő ezt támogatta, ezt a művet, tehát valamiféle szerzői jogokat garantálhat, akár mondjuk a Lipót-mezői bezárt műintézményre gondolhatunk ebben a példában. És akkor így egy elég bonyolult szerzőségi leírási mechanizmus eredménye keletkezett. Ja igen, és akkor itt még fel van sorolva, hogy szerzőségből háromféle lehet. Van, amikor egy személyi szerzőség van, van, amikor csak az intézmény jelentkezik, mint szerző, vagy intézmény is külön a személyek mellett, és van a csoportos szerzőség, ez van már említett 3000 szerzős, főleg atomfizikai, meg egyéb közleményeknél van, hogy van a CERN-nél egy nagy stáb, és ők mint egy csoport jelentkeznek szerzőként, tehát nincs mindenki egyesével felsorolva. Történtek olyan változások is, hogy bizonyos dolgoknál olyat kellett régen kiválasztani a MySite 1-ben, hogy angol és magyar a közlemény nyelve, vagy a megjelenés helye Budapest és Bécs. Ezek helyett most ilyen listás többelemű választások kerültek bevezetésre. Ami új elem az adatbázisban, most már külön lehet objektumként kezelni a konferenciát, külön lehet kezelni a támogatást. Megtaláltam. ez a lifelong learning támogatás, az az, hogy el tudjuk mondani, hogy ez a közlemény valamilyen EU vagy magyar finanszírozású projektben, vagy valamilyen OTKA vagy egyéb hivataltól támogatva volt. És bevezettünk egy cédula fogalmat is, amely egyfajta to-do, vagy egyfajta történetiségét kezeli a közleményeknek. Hát ennyit magáról az adatbázis elemekről. És akkor mindez fölött van egy API, egy felület, amely, hát ez a lusta vagy REST API, amit mostanában szokás csinálni. Viszonylag igyekeztünk egyszerűre, és olyasmire építeni, mint ahogy a nagy nemzetközi hálózatok, social networkek meg egyebek csinálják. Tehát ezeket a konvenciókat követve az URL-nélben megadjuk, hogy úgy kezdjük mondjuk, hogy per API, utána megmondjuk, hogy milyen típusú objektumra vonatkozik a művelet, utána megmondjuk esetleg az objektumnak a azonosítóját, hogyha egy darabra vagyunk kíváncsiak, vagy szűrési, rendezési feltételeket adunk meg, és végül megmondjuk, hogy most HTML-ben, XML-ben, vagy JSON-ban szeretnénk a végeredményt kapni. Ez az egész olyan, hogy önmagát dokumentálja, erre mutatok mindjárt egy példát. Angol nyelven van, az egész rendszer párhuzamosan két nyelven fejlesztettük, és készítettünk kliens példakódokat, Java és PHP. Ezek elérhetők a Redmine szerverünkön. Tehát itt egy példa, egy darab API hívás, itt van, hogy ez egy GET hívás, egy címet akarunk lekérdezni, vagyis címeket, és akkor itt látjuk, hogy milyen paraméterezési lehetőségek vannak, ki is tudjuk tölteni, ki tudjuk próbálni. Sokféle felhasználói felületet csináltunk, ezt az elsőt, ezt nyilvános felületnek hívjuk, a célközönség az gyakorlatilag mindenki, aki valamilyen tudományos eredmény érdekel, keresni, böngészni, áttekinteni lehet, intézmények, szerzők, közlemények vannak a fókuszban, tehát például így néz ki, most online demóban nem mennék bele az idő szorítása miatt. Ki lehet választani az intézményt, rá lehet keresni a szerzőre, látunk egy gyors statisztikát intézményről, szerzőről, és látjuk a közleményeit, és egyből oda is a teljes szövegre rá tudunk kattintani. Ez egy Ajaxos jQuery alapú felület, mobilon is működik. A következő a szerkesztői felület, ez az, ahol a szerzők és az adminisztrátorok felviszik és gondozzák a közleményeket. Ez is egy single page app. Ebből láttunk már képernyőt. Nem különbözik a szerző és admin számára, csak a gombok és a lehetőségek számában, de a felépítése az ugyanaz. Tehát egy egységes konvencióra épül, és személyre szabható. Tehát itt például látunk egy táblázatot, itt meg tudom mondani, hogy én milyen táblázatoszlopokat és milyen sorrendben szeretnék megjeleníteni, és ezt elmenti a rendszer, és legközelebb is úgy tudom megnézni. Felmerült az igény úgynevezett intézményi kliensekre, lehetőségére, amelyek fúzionálni tudják, össze tudják kapcsolni a saját intézményi adataikat, amelyeket nem lehet, vagy nem is akarnak betölteni az MTMT-be, és az MTMT-s adatokat. Több ilyen kliens fejlesztése is folyamatban van. Ezeket az intézmények maguk fejlesztik ki. A doktori hú, a doktori témavezetéseket listázza, az OTKA projekteknél is például szükség van tudományos adatokra. Itt kialakult kapcsolat van már a régi MTMT-1-es rendszerrel is. Mi ezeket a kapcsolatokat átvisszük az új rendszerbe, a régi lekérdezések azok használhatóak maradnak, és majd fokozatosan modernizáljuk, átállnak az új API hívásokra. Olyan is előfordul, hogy valaki saját honlapjára, vagy karok, fakultások honlapjaira elhelyeztek linkeket, amelyek az MTMT-ben a saját munkásságukra mutatnak. Erre továbbra is lesz igény, lesz lehetőség, sőt a lehetőség bővülni fog. Ilyen egyszerű számítástechnikában widgeteknek hívott elemeket lehet majd lekérni, az ugyanúgy az API-n keresztül, amelyek viszonylag minimál dizájnban vannak, és ezeket egy saját CSS-sel hozzá lehet igazítani a fakultáskar, egyetem, kutatóintézet, stb. Dizájnjához. Itt is az MTMT egy linkek nagy részét megpróbáljuk egy ideig fenntartani, és egy fokozatos átvált migrálás történik majd az új API-ra. Hát itt olyan példák vannak, hogy valakinek a publikációs listáját, valakinek egy intézménynek valamilyen grafikonját lehet majd lekérni és beágyazni saját honlapba. Hát nagyon fontos a különféle riportok és statisztikák készítése. Az egyetemek már a régi rendszerben is használnak egy statisztika modult, és egyre több és több kérés érkezik, hogy ennek a bővítésére. Most ezt egy általános riportkezelő illesztésével próbáljuk megoldani, ezt a BIRT, Eclipse BIRT-nek hívják, egy Eclipse alapú, és riport sablonokat lehet vele készíteni, tehát ezzel a publikációs listától kezdve ilyen színes szagos grafikonokkal telezsúfolt kiadványokig sok mindent lehet készíteni vele. Most ezeket a riport sablonokat mi csinálunk egy párat, illetve a KIK, a Könyvtári Intézet is csinál párat, de egyetemeknek is lehetőségük van, hogy saját maguk installálják a BIRT-et, elkészítenek egy sablont, azt feltöltik az API-n keresztül, és utána a backend az MTMT adataival feltölti a sablont, és a kész riport pedig letölthető lesz a rendszerből. Az importálásról az eddigi hasznos formátumokat mind próbáljuk megtartani. A RIS az egy fontos formátum, mivel hogy a Google Scholar-tól, Web of Science-től, Scopus-ból ezeket könnyű letölteni, sőt Matarkából is. Tehát ez a legegyszerűbb módja annak, hogy nagy tömegben közleményadatokat töltsünk át. De arra is van lehetőség, hogy közvetlenül a Web of Science-ből Web of Science azonosító alapján, vagy DOI alapján, ahogy cikkünknek van DOI, akkor onnan le tudjuk kérdezni a CrossRef-től az adatokat, és automatikusan kitölti nekünk a beviteli űrlapot a rendszer. És végül a repozitóriumok, az Open Access mozgalom támogatására a lehetőség van arra, hogy az MTMT-ből két legyet üssünk egy csapásra, tehát egyszerre feltöltjük az MTMT-be a közleményünknek az adatait, és magát a teljes szöveget is feltölthetjük a közleményen keresztül egy kiválasztott repozitóriumba. Tehát az MTMT 2 szerkesztői felületére töltjük fel a teljes közleményt, és utána kiválasztunk egy repozitóriumot, amelyet az úgynevezett SWRB protokollon keresztül az MTMT backend tölt föl a repozitóriumban, nekünk be se kell oda jelentkezni. És köszönöm a figyelmet, igyekeztem beleférni az időbe. Boldog MTMT-zést kívánunk, és reméljük, hogy kevés probléma lesz.
Köszönöm szépen.